műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A digitalizáció, a koronavírus járvány, illetve annak hagyatéka és a napjainkban egyre nagyobb teret hódító mesterséges intelligencia is nagy hatással van a vállalati kultúrára. Bizonyos folyamatok átköltöztek az online térbe, vannak olyan kollégák, akik csak a képernyőn keresztül látták egymást, illetve ott van egyfajta félelem is, hogy hatásai lesznek a mesterséges intelligenciának a munkaköröket illetően. Ha mindez pedig nem lenne elég, akkor még ott van a közösségi média negatív hatása is. Témánk: vállalati kultúra a digitalizációban. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Csibi Magor, munkaerőpiaci szakértő, a Trend Consult vállalat partnere, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mit is értünk vállalati kultúra alatt, hogyan lehetne ezt meghatározni, mit mondana el erről a hallgatók számára.
Tulajdonképpen azért, hogy ne komplikáljuk, az arról szól, hogy hogyan viselkednek a szervezeten belül az emberek azokban a pillanatokban, amikor senki nem figyeli meg őket. Tehát tulajdonképpen mi történik egy szervezeten belül, amikor úgy érzik az emberek, hogy senki nem tudja, hogy ők mit csinálnak. És azok a természetes viselkedések, azok a megnyilvánulások, amiket akkor fogunk látni, amikor az ember azt hiszi, hogy senki nem látja őt, azok tulajdonképpen a berögződéseink, azok az automatizmusaink, amely mindig meg fog jelenni munkánkban, és mindig meg fog jelenni a szervezeten belül az emberek közötti kapcsolatokban.
Tudna mondani egy jó és egy rossz példát arra, hogy mi az, amit az emberek magukban csinálnak, amikor nem látja őket senki, vagy azt gondolják, hogy nem látja őket senki?
Például, hogyha egyedül vagyok, és belép egy kliens, még akkor is, hogyha az én szerepköröm a cégen belül nem az, hogy kliensekkel értekeztek, de belép egy kliens a székhelyünkre, vagy az üzletünkbe, vagy a bármilyen hozzánk kapcsolható helyszínre. Mi történik azzal az emberrel, aki meglátja azt a klienset? Feláll, oda megy, üdvözli, megkérdezi, megpróbálja kiszolgálni, vagy nem? Abban a pillanatban például lehet látni olyat, hogy bemegy valaki egy üzletbe, és mindenki az üzleten belül valahogy másfele próbál nézni, azért, hogy ne legyen szemkontaktus, azért, hogy ne kelljen ő proaktívan kiszolgálja a klienset. Ez egy rossz példa. De olyat is lehet látni, hogy az emberek egyből megpróbálnak bevonni, megpróbálnak kérdezni, tesznek, megpróbálnak valahogy éreztetni veled, hogy te azon a helyen igenis van keresnivalód, és hogyha valami problémád van, akkor ezt meg fogják oldani. És ez tulajdonképpen két különböző hozzáállás ugyanahoz a helyzethez.
Ugye azért is beszélgettünk a vállalati kultúráról, mert hát ott van az online munkavégzés, vagy hogy divatos kifejezést használjunk, a home office. Hogyan változtatta ez meg a vállalatok működését, a vállalati kultúrát, hiszen ez az a helyzet, amikor eltekintve mondjuk egy online videó találkozótól, egy videó meeting senki nem látja az embereket, magukra vannak.
Na ez egy nagyon érdekes dolog, mert például amikor kezdődött a pandémia, több ügyvezető mondta nekem, hogy jó, Magor, akkor most a kultúránk eltűnik. És mondom, nem tűnik el a kultúra, hanem most lehet igazán meglátni, hogy hogyan néz ki a szervezeti kultúrát. Azok az emberek, amelyek otthon ugyanúgy dolgoznak, mint ahogy irodában dolgoztak, sőt, sok esetben az emberek megpróbáltak több értéket generálni, megpróbáltak még keményebben odaállni, azért mert tudták, hogy ez egy különleges helyzet. Abban a pillanatban lehetett látni, hogy ott egy olyan cégről van szó, ahol az emberek érdeke az, hogy a cég sikeres legyen, és a cégnek összejöjjön tulajdonképpen az álma. Voltak olyan helyzetek, ahol pont az ellenkezője történt, az emberek azt mondták, hogy ha senki sem figyel ránk, akkor tulajdonképpen nem kell törjük magunkat. Viszont a vicces az, hogy ugyanezek a dolgok megtörténtek a pandémia előtt irodában is. Tehát most ez csak egy illúzió, hogy az, amit mi elképzelünk, hogy csak attól, hogy egy helyszínen vagyunk mind, attól mi tudjuk, hogy ki dolgozik, meg ki nem dolgozik. Én ezt láttam például a távol keleti piacon mennyire lehet azt tetetni, hogy az ember dolgozik. Például Koreában, ahol én voltam ügyvezető igazgató ezelőtt 6 évvel, a ledolgozott órák számában világvezető, tehát Koreában dolgozzák a legtöbb órát átlagban, ugyanakkor produktivitás arányában már Korea utolsó a fejlett országok között, tehát ez is azt mutatja, hogy attól, hogy egy helyen dolgozunk, az még nem azt jelenti, hogy a kultúra működik, az még nem azt jelenti, hogy mi produktívak vagyunk, az még nem azt jelenti, hogy valami történik is. És pont ez a lényeg szerintem, hogy hogyan lehet az embereket úgy bevonni egy cég működésébe, hogy ne attól dolgozzanak, hogy megfigyelők őket, ne attól dolgozzanak, mert büntetés vár rájuk, hogyha nem dolgoznak, hanem a cég sikerében ők is szerepet vállaljanak, és érezzék azt, hogy ez egy picit az ő személyes sikerükhöz is hozzájárul.
Arra gondolok, maradván az online munkavégzésnél, hogy bár lehet, hogy csak illúzió a vállalati kultúrára gyakorolt hatása, illetve a munka minőségére gyakorolt hatása annak, hogy offline vagy online, viszont nincsenek ott a kollégák, nincs ott, akitől esetlegesen segítséget tudnánk kérni, vagy éppen ösztönzőként hathatna ránk. Hogyan befolyásolja ez a vállalati kultúrát? Tehát nincs ott egy külső ösztönző. Látom, hogy a kollégám dolgozik, akkor ha szégyenből, vagy azért, mert rám ragad, elkezdek én is dolgozni, de ha nincs ott mellettem senki?
Ezt azért szét szeretném választani egy picit ezt a beszélgetést, azért, mert van kettő dolog, a produktivitás. Tulajdonképpen az a piac, amely a legjobban méri így átlagban a produktivitást, az az amerikai piac, és hogyha megnézem az elmúlt 5 év statisztikáit, egy év kivételével minden évben az emberek produktivitása nőtt. Tehát az azt jelenti, hogy attól, hogy megváltozott a rendszer, attól, hogy egyre többen kezdtek hazulról dolgozni, nem csökkent átlagban a gazdaság produktivitása, hanem nőtt. Tehát az azt jelenti, hogy meg lehet úgy szervezni a munkát, hogy otthon üljünk, és produktívak legyünk, és még jobban is teljesítsünk, mint egy normál közegben. Viszont itt van a második oldal, és az a személyes oldal, amiről egy picit kevesebbet beszélünk. Egy időben online portált vezettem, úgy hívták Think Outside the Box, és ott a szerkesztőségnek pont ez volt az egyik filozófián, hogy ne költsünk arra pénzt, hogy együtt dolgozzunk, mint mindenki otthonról dolgozik, mindenkinek le volt össze nagyon tisztán a munka, és egy idő után a kollégák azt mondták, hogy hajlandóak lennének a fizetésük egy részéről is lemondani, hogyha közösen foglalnánk egy székhelyet, vagy egy helyet, ahonnan együtt tudnánk dolgozni. Van egy nagyon nagy emberi igény arra, hogy mi együtt töltsünk, úgy érezzük, hogy egy csapatnak vagy egy csoportnak a tagja vagyunk, úgy érezzük, hogy valami nagyobb ügyhöz járulunk hozzá, mint az a kicsi dolog, amit mi minden nap csinálunk. És ez most nagyon érződik. Tehát a depresszió előfordulása munka viszonyban, a kiégési mutatók egyre nőnek, tehát ez azt jelenti, hogy emberi kapcsolatok nélkül tudunk produktívak lenni, viszont a saját belső egyensúlyunk megtartása egy picit nehezebb. És ez egy részben el is fogadják az emberek, tehát sokan mondják, hogy igen, ez így van, ugyanakkor úgy érzik, hogy őszintétlen a cégek részéről, hogy az ő személyes biztonságukat lebegtetve hívnak mindenkit vissza, mert azt mondják, hogy te, hogyha eddig nem érdekel senkit, hogy mi hogy vagyunk lelkileg, mennyire vagyunk kiégve, mennyire vagyunk kiegyensúlyozva, most csak azért, mert nem jövünk irodában, nem hiszem, hogy kezdett ez érdekelni téged, mint cég. És ez tulajdonképpen most egy nagyon aktuális és nagyon nagy vitát generált, mert egyre több nagy cég kezdi visszaerőltetni az 5 napos munkahetet irodában, és ennek az ellenállása nagyon nagy. És szerintem 2025-ös évben fog eldőlni ez, hogy vajon minden cég azt fogja mondani, hogy na, ezentúl teljes mértékben visszaállunk, vagy kialakul egy egyensúly, és egy picit flexibilisebbek leszünk, és azt mondjuk, hogy te, találjuk meg azt az egyensúlyt, hogy az emberek is megtalálják a hovatartozást, megtalálják a csapatot, tudnak kapcsolódni, de ugyanakkor tudnak néha egyénileg is dolgozni, úgyhogy mi megbízunk bennük, és elfogadjuk azt, hogy a produktivitás az nem a jelenlétől függ.
Mi a helyzet a hibrid munkavégzéssel? Ez egy járható út lehetne akkor a home office és a visszaerőltetés között? Tehát ezzel akkor akár a kiégést is meg tudnák előzni a vállalatok, vagy tudnának abban segíteni, hogy a munkavállalók ne égjenek ki?
Szerintem itt a legnagyobb probléma, amit látok jelen pillanatban a piacon, hogy mindezek a modellek nem onnan indulnak ki, hogy több cég azt mondja, hogy te, üljünk le az alkalmazottakkal, és próbáljunk ki egy olyan flexibilis rendszert kiépíteni, amely minden különböző osztály számára garantálja a legjobb, leghatékonyabb munkavégzést, hanem megpróbálunk úgy, ahogy ezt eddig is tettük, megpróbálunk olyan megoldásokat kitalálni, amelyek általánossában és mindenkire alkalmazhatóak legyenek. Tehát például több cég azt mondja, hogy oké, hibrid, gyertek 2 napot. És akkor az emberek azt mondják, oké, miért nem 3 napot, miért 2-t, miért nem 1-et és miért nem 2-t. Tehát nem azt próbáljuk meg elfogadni végre, hogy az emberek munkavégzési szokásai különbözőek. Pont ezért a különböző osztályoknak, a különböző embereknek másféle rendszere kellene legyen egy szervezeten belül, hanem továbbra is olyan rendszereket erőltetünk, amiben mindenki bele kell illeszkedjen. És ez a teljesítmény teljesítménynek ellentmond. Hogyha megnézzük azokat a rendszereket, amelyben tényleg teljesítményt mérünk, például a sportot, megnézzük a katonai vezetés elméletet, megnézzük olyan tereket, ahol tényleg mérik a performanszot, azt lehet látni, hogy az edzések, a felkészülések azok testre vagy egyénre szabottak. Néha osztagra szabottak. Pont ezt kellene mi is a bizniszben kövessük, hogy rájöjjünk, hogy egy pénzügyi csapatnak másfajta jelenlét és másfajta felkészülés és másfajta munkavégzési szokásai lehetnek, mint egy könyvelési csapatnak, vagy mint egy back office csapatnak. És ezt, hogyha el tudjuk végre fogadni, az azt jelenti, hogy megbízunk a csapatvezetőkben, a menedzserekben annyira, hogy mindenki a saját csapata számára megtalálja az optimális utat a teljesítmény fele. Hogyha egy ilyen hozzáállást kezdenénk látni a cégeken belül, radikálisan megváltozna véleményem szerint a teljesítményünk. Csak ehhez nincs meg a bátorság, azért mert tulajdonképpen a kontrollra épülő menedzsment az azt mondja, hogy én átlagban kell tudnom, hogy mindenki mit csinál a cégen belül, és ez egy nagyon flexibilis rendszerben nem történhet meg, mert minden embernek más szokásai lesznek.
Lezárandó akkor ezt a témát, mit lehet tenni, vagy mit kellene tegyenek a vállalatok és a munkavállalók a vállalati kultúra érdekében, azért, hogy jól működjön egy vállalkozás, jól működjön a gazdaság, és hogy ne égjenek ki, ne legyenek stresszesek.
Szerintem mindenkinek a szerepét fel kell vállalnia. Tehát én, mint egy vállalatvezető, én is azt kell mondjam, hogy képes vagyok leosztani a munkát, úgy mindenki számára tiszta legyen, hogy mit várnak el tőlem a munkahelyen. És hogyha megnézem a jelenlegi mutatókat, 41%-a jelenleg globálisan alkalmazott embereknek mondja azt, hogy számomra világos, mit várnak el tőlem a munkahelyemen. Tehát ez egy olyan szám, amit masszívan lehetne javítani. De ugyanakkor, hogyha megvan ez a klaritás, és megvan a bátorság egy ügyvezető részéről, hogy azt mondja, hogy oké, én rátok bízom a teljesítményt, de akkor elvárom, hogy ti gyertek egy tervvel, és elvárom, hogy ezt a tervet vezessétek is le, akkor szükség van olyan emberekre is, akik felvállalják, hogy a saját teljesítményük az nagy mértékben függ attól, hogy hogyan állnak ők hozzá a munkához, mennyire vállalják fel a szerepüket, és nem csak azt várják, hogy valaki mondja meg nekik, hogy mit kell tegyenek, hanem ők a saját performanszukat alakítják proaktívan a csoporttársakkal és a menedzserekkel. És hogyha ez megtörténik egy cégen belül, akkor a cég elkezd szárnyalni, mert akkor kettő dologra van szükség. Az egyik az, hogy legyen tiszta a célkitűzés, az elvárások legyenek letisztázva, és kettő, legyen egy pszichológiai biztonság a szervezeten belül, ami azt jelenti, hogy az emberek nem azon gondolkoznak, hogy mit mondhatnak, vagy mit nem mondhatnak a szervezeten belül, hanem bármit mondunk egy szervezeten belül, meg tudjuk vitatni, és el tudunk jutni egy olyan konklúzióig, hogy ez mindenkinek elfogadható legyen.
Csibi Magor munkaerőpiaci szakértővel, a Trend Consult vállalat partnerével beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig a vállalati kultúra, a digitalizációnak a vállalati kultúrára gyakorolt hatásai, a stressz, és hogy miért nem érdemes bárkit is beerőszakolni egy rendszerbe, beerőszakolni egy dobozba. És ugye itt elhangzott az, hogy a vállalati kultúra azt jelenti, hogy mi az, amit a munkavállaló akkor csinál, amikor senki nem látja. De hogy mi a helyzet akkor, hogyha a munkavállaló, amikor senki nem látja, akár bent a vállalatnál, akár home office-ban, elkezdi görgetni a közösségi médiát, és az online térben pedig szembe jön vele egy másik, egy jó, vagy legalábbis jobbnak vélt állás lehetőség. Hogyan befolyásolja ez a vállalatokat, illetve hogyan befolyásolja ez a műsor folyamán már említett csapatot?
Szerintem ez alapvetően jól kellene befolyásoljon mindenkit, mert most attól, hogy vannak opcióink, ez pont azt tudja bennünk kitermelni, hogy mi próbáljunk megfejlődni. Azért, mert nem attól vannak opcióink, hogy sok az ajánlat a piacon, hanem attól vannak opcióink, hogy jól csináljuk azt, amire a jelenlegi munkáltatónk felkért minket. Ettől lesz, amiből választanunk nekünk a jövőben. Tehát tulajdonképpen attól, hogy most a világhálón egyre inkább lehet látni, hogy néz ki minden cég kívülről, belülről, egyre jobban lehet látni, hogy hogyan fizetik az embereket különböző iparágakban, különböző cégekben. Ez alapvetően szerintem inkább azt generálja az emberekben, hogy megpróbáljanak rájönni arra, hogy mitől lehet nekem a karrierem jobb, hogyan tudom a karrieremet fejleszteni, mit kellene ahhoz tegyek, hogy egy másik szintre lépjek, és ez jó annak is, aki jelen pillanatban alkalmazza ezt az embert, azért mert fontos az, hogy az embereink, az alkalmazottaink érdekeltek abban, hogy fejlődjenek, abban, hogy tanuljanak, és ugyanakkor megvan az az esélye is, hogy hiába kap egy jobb ajánlatot, megtartom az embert, teszek egy ellenajánlatot, azért, mert úgy érzem, hogy az elvesztése többbe kerülne neked, mint a pótlása. És ez az, amit nem szoktunk felmérni általában cégeken belül, mennyire sok pénzbe kerülne, hogyha ezt kiszámítanánk, az, hogy egy embert elveszítsünk egy cégen belül, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ez az ember nem a legtehetségesebb. Például ez az egyik oka annak, hogy a hadseregben ennyire nagyon odafigyelnek az emberek képzésére, és ennyire nagyon odafigyelnek arra, hogy a vezetési struktúrák nagyon jól ki legyenek alakítva, mert ők kiszámolták, hogy egy nagyon alapvető, például az amerikai hadseregben egy nagyon alapvető, csak valakit rekrutálni és alapvetően kiképezni, az körülbelül 25 ezer dollárba kerül, viszont egy háborús veterán, aki bevethető, az 250 ezertől 1 millió dolláros befektetésbe kerül. Az összes tréning, meg az ellátás, meg minden, amin ő keresztül megy. Ezek a számok érvényesek többé-kevésbé a cégekre is. Mi nem számítjuk, hogy mennyit fektettünk be, mind időben, mind pénzben, minden alkalmazottra, és amikor elmegy az alkalmazott, majd kapunk mást. Viszont ez egy hatalmas nagy költségvetés kiesés lesz, még akkor is, hogyha mi ezt a költségvetés kiesést nem mérjük fel, és nem tesszük számokká. Pont ezért véleményem szerint cég számára mindig az a legfontosabb, az kellene legyen a legfontosabb, mit és mennyit tanulnak az embereink, mitől fejlődnek az embereink, mi érdekli az embereinket, azért, mert a belső fejlődés a siker szerintem egyik legjobb prediktora bármilyen cég számára. Tehát minél inkább érdekeltek az embereink abban, hogy ők tanuljanak és fejlődjenek, annál nagyobb lehet a jövőben a cég sikere. Nem kívülről kell soha várni azt, hogy valaki bejön és aztán megváltoztatja a performanszukat, ha bár néha ez is előfordulhat, de ez inkább kivétel, hanem inkább arra kell figyelni, hogy miért nem produktívabb, miért nem hatékonyak azok az emberek, akik jelen pillanatban a cégünkben vannak.
Úgy fogalmazott, hogy ritka az a pillanat, amikor valaki kívülről bejön és megváltoztatja az egész cégnek a működését, az egész performanszot. Megfordítanám ezt a kérdést, az megtörténhet, vagy nagyobb valószínűséggel történhet meg, hogy valaki bejön és megfordítja a cég működését negatív irányba?
Ez most attól függ, hogy hogyan kezeljük ezt az irányt. Azért, mert például rengeteg cég számára a mutatókat nagyon rövid távon nézzük. Például egy olyan cég, amely a tőzsdén van, a mutatókat negyedévről negyedévre, félévről félévre, évről évre nézik. És akkor az a sikeres vezető, vagy az a sikeres menedzser, aki bejön és kitermeli a negyedévi mutatót, a félévi mutatót és az évvégi mutatót. Nem figyelnek azért arra nagyon oda, hogy például, hogyha te 3 évig kipréseltél az emberekből minden számot, meg mindent azért, hogy jól nézzél ki a részvényesek szemében, mi fog történni a céggel az a 3 év után, amiután te elmész a cégtől. És általában, hogyha megnézzük, van egy ilyen hullámzás a cégeken belül, hogy valaki bejön, kihajtja az embereket, megsprinteltet mindenkit, utána jön egy krízisperiódus, amikor pár évig a cég nem teljesen termékeny, nincs ott, ahol kellene legyen, amíg az emberek megpihennek, helyre jönnek, vagy kicserélődik a legtöbb részük, és aztán jön egy újabb valaki, aki ráhajtja őket a sprintre. És inkább ez a gazdasági modell, amit lehet látni egyre inkább, és pont ezért is mondom, véleményem szerint ez pont olyan, mint a sportban. Szükség van olyan edzőkre, és ezek az edzők a szervezeti vezetők, akik hosszú távon elkötelezik magukat a szervezet mellett, másként nagyon nehéz mérni azt, hogy mi a jó egy szervezet számára. Tehát amikor te már elkezdesz egy rendszert kiépíteni, ott vagy már 3 év a cégnél, és a 4., 5., 6. évben a cég egyre inkább kezd jobban teljesíteni, inkább hihető, hogy ez egy hosszú távú, kigondolt, fenntartható stratégia, mint valaki, aki bejön és 3 hónap után elkezdi dübörögtetni a céget, mert az azt jelenti, hogy igen, mindenkit rávet, hogy sprinteljen egyet, de ez a sprint nem tarthat ki hosszú távon, és csak oda fog vezetni, hogy az emberek legtöbb része kiég, vagy felveszi a bónuszokat, és utána odébb áll, mivel egyre inkább fontosabb az emberek számára, hogy ne adják az életüket a munkájukért.
Kitérve a szervezetekre, ugye a közösségi médiában találkozhatunk valós vagy vélt, ez egy másik téma, lejárató kampányokkal. Hogyan hatnak ezek a vállalatra, a szervezetre, illetve értelemszerűen magukra, a munkavállalókra, hiszen nem lehet titkolni és nem is kell titkolni, elindul egy párbeszéd köztük, hogy napvilágot látott valamilyen információ, még egyszer, vélt vagy valós.
Szerintem ez alapvetően egy nagyon jó dolog. Azért, mert az, hogy most van világháló, főleg amikor ránézünk a LinkedIn-re, ahol az emberek nagyon civilizáltan beszélnek arról, hogy mi történik egy cégen belül, mi történik általában, melyek a trendek, ezek olyan témákat hoznak napvilágra, ami évek óta ott volt minden cég asztalán, csak egyszerűen nem beszéltünk róla. Például arról, hogy most mennyire van kiegyensúlyozva az elvárása, tehát a legtöbb cég elvárása azzal, hogy az emberek munkán kívül is szeretnének élni, ez egy olyan megbeszélésre. Ez egy olyan téma volt, amit az elmúlt években eléggé elkerültünk, és most nyilván ott van. Egyre inkább beszélünk arról, hogy hogyan néz ki egy olyan munkavállaló, amely tiszteli az embereit, és úgy épít rájuk, hogy ők hosszú távon képesek legyenek teljesítmény generálni szervezeten belül. Az egyik dolog, amit soha nem értettem, például amikor sportolókkal dolgoztam, vagy amikor én dolgoztam edzővel, mindig az egyik fő üzenet a sportban az, hogy a pihenés az edzés része. És a sportban mindig van olyan, amikor az edző azt mondja, hogy oké, akkor most hétfőn kedden húztál, szerdán pihenő nap lesz, és nagyon fontos, hogy regeneráljál, mert utána a csütörtökön meg a hétvégén megint keményedzések vannak. Ez nem történik meg a cégen belül. Mi a cégen belül sokszor elképzeljük azt, hogy az embereket minden nap lehet ugyanazon a fordulatszámon pörgetni, lehet folyamatosan hajtani. És az, hogy elkezdtünk erről nyíltan beszélni, egyre inkább nyilvánvalóvá kezd válni mindenki számára, hogy ha bár úgy tettünk, hogy ez a rendszer működik, ez nem működik. És nem működik az 5 napos 8-órás munkahét sem perfekt módon, mert most tulajdonképpen, ha megnézzük a számok azt mondják, hogy a 8 órából 2 óra 53 percet dolgozik egy átlag munkavállaló, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 5 órát ellébecolunk általában egy munkahelyen. Persze vannak olyan helyek, ahol ez nem történik meg, de viszont ez az átlag. Hogyha ezt nézzük, a hatékonyságunk növelhető, és azzal, hogy a kényes témákat elkezdjük megbeszélni, és arra kényszerítünk mindenkit, menedzsereket, vezetőket és alkalmazottakat, hogy erről beszéljünk, és mindenki mondja el a véleményét, talán olyan rendszereket fogunk tudni kialakítani a jövőben, amelyek mind a cég számára, mind a menedzserek számára, mind az alkalmazottak számára hatékonyabb legyen, és megengedje azt, hogy a teljesítmény az kiszámítható legyen. Mert jelen pillanatban nagyon nehéz kiszámítani a teljesítményt. Most attól, hogy egy cég nagyon jól teljesített az idén, nem azt jelenti, hogy ugyanezt a teljesítményt újra tudják generálni, mert legtöbbször azt sem értjük meg, hogy honnan jött ez a teljesítmény.
Csibi Magor, munkaerőpiaci szakértővel, a Trend Consult vállalat partnerével beszélgetünk a mai digitális világban. Ha itt már szóba került az, hogy mennyire lehet hajtani, vagy mennyire szabad hajtani az embereket, hogy mit eredményez az, hogy lényegében mindig elérhetőek vagyunk. Hiszen ott van a zsebünkben a telefon, fent vagyunk a közösségi médiában, és akár a vállalatvezető, akár egy kollega bármikor elérhet minket, hogy itt lenne egy feladat, vagy tudnál segíteni ebben a feladatban. Tehát mit eredményez mindez?
Én csak azt szeretném aláhúzni, hogy olyan cégek kezdtek, most tudom, hogy van már törvénykezés Franciaországban, több országban van törvénykezés, ami ezt megpróbálja limitálni. Viszont vannak olyan magáncégek, amelyek 6 óra után a szervereiket leállítják. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz e-mailt küldeni, vagyis tudsz e-mailt küldeni, csak nem fog elérni, nem fog kivenni a szerverről. Tudsz e-mailt kapni, csak nem fog neked a készülékedre bemenni. És a telefonokat, meg a telekommunikációt egyszerűen lezárják 6 óra után. Ez tulajdonképpen azért jelent meg, mert ők is rájöttek, hogy ahhoz, hogy minden ember a munkára szánt idő alatt hatékonyan teljesíteni tudjon, szükség van arra is, hogy az ember a munkán kívüli pillanatokban regenerálni tudja a saját magát. Viszont abban a pillanatban, amikor mindig elérhetőek vagyunk, és mindig bezökken egy új hír, egy klienstől egy mail, egy kolléga vagy valami, az egyszerűen annyira megzavarja a pihenésünket, annyira megzavarja a kikapcsolódásunkat, hogy ez a teljesítmény nagyon nagy fokú rovására megy. És ezt szerintem egyre inkább kezdtük megérteni, és egyre inkább látom ezt, tehát ez 10 éve nem létezett cégeken belül, most rengeteg nagy és kis céggel dolgozom, és ez szinte minden szervezetben téma, mennyire limitáljuk ezeket a dolgokat akkor, amikor vakáción vagyunk. És például olyan embereket is látok, amelyek 2 telefonnal operálnak, van egy személyes telefonjuk, egy munkatelefonjuk, és a munkatelefonjukat egyszerűen kikapcsolják munka után, azért, mert azt mondják, bármi probléma van, ha valami nagyon sürgős és nagyon égető, elértek a személyes telefonomon, de az tényleg nagyon kivételes esetre, mert mindenki megértő, lehet krízis, de azon kívül próbáljuk meg a problémákat munkaidőben elvégezni, és ez szerintem lehet egy jó hozzáállás, viszont arra is rá kell jöjjünk, hogy általában a teljesítmény az ciklikus, tehát vannak olyan pillanatok, amikor nem 9 és 5 óra között történnek meg a nagy áttörések, viszont ez pont arra kellene bízni, hogy az emberek saját maguktól válasszák ki, hogy melyek azok a pillanatok, amikor tényleg többet akarunk adni, vagy amikor tényleg úgy érezzük, hogy na akkor egy picit most rá kell hajtani ahhoz, hogy tényleg elérjük a performanszot. És általában azt láttam, hogyha létezik ez a pszichológiai biztonság, hogyha létezik az bizalom a cég és az emberek között, akkor az emberek önkéntesen adnak néha az idejükből, azért, mert ők is érdekeltek abban, hogy együtt sikeresek legyünk. És rengeteg olyan céget látok, amelyben az emberek tényleg büszkék arra, hogy egy cégen belül dolgoznak, büszkék arra, hogy milyen értéket generálnak a csapatukkal, és pont ezért nincs erre szükség, hogy akkor most elmondjuk, hogy mettől meddig, mert minden ember felnőtt módjára vigyáz a saját kikapcsolódására, a saját szabadidejére, viszont az sincsen, hogy valaki ezt megpróbálja áthágni napi rendszerességgel.
Szó volt itt már közösségi médiáról, vállalati kultúráról, home office-ról. Érkezzünk meg a mesterséges intelligenciához, ahhoz a mesterséges intelligenciához, intelligenciához, amelytől nagyon sokan tartanak. Nagyon sokan azt látják benne az érem másik oldalán, hogy elhozza az emberiség új aranykorát. Erre a kérdésre kristálygömb nincs nálunk, nem tudunk válaszolni, viszont arra kérném, hogy próbálja meg összefoglalni, hogy hogyan hat ez a vállalati kultúrára, hiszen benne van a pakliban, hogy a munkavállalók attól félnek, hogy az AI képes lesz átvenni a munkájukat, és ezért akár elkezdenek keményebben dolgozni, feláldozva a pihenést, feláldozva a már említett szabadidőt.
Általában a legnagyobb probléma a saját agyunk számára és a saját kiegyensúlyozottságunk számára az pont az, amikor nem tudunk valamit. Tehát abban a pillanatban, amikor olyan helyzetekkel szembesülünk, amelyről nem tudunk véleményt kialakítani, amiről nem tudjuk, hogy mit várhatunk el közép, rövid és hosszú távon, az számunkra hangsúlyosan stresszes lesz. Most ez az AI, ez egy pont olyan példa, hogy rengeteget beszélünk róla, de konkrétan szinte semmit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mit fog helyettesíteni, mikor fogja helyettesíteni, hogyan fogja helyettesíteni. Persze, bizonyos mértékben a cégek kezdik használni erre-arra, de nem úgy, ahogy a mesterséges intelligenciát elképzeljük, és nem úgy, ahogy hosszú távon ez fog működni. Ez azt eredményezi, hogy szerintem sokkal többet stresszelünk olyan problémákért, amelyek lehet, hogy meg sem fognak jelenni, mint azokért a problémákért, amelyek jelen pillanatban jelen vannak a szervezeteken belül. Például rengetegszer szoktam ezt mondani cégek számára, amikor kezdtünk a digitalizálásról beszélni, hogy most a digitalizálás az nem vált meg semmit. Tehát, hogyha egy cégen belül zűrzavarban, és azt mondjuk, hogy digitalizálás meg fogja oldani a zűrzavart, akkor lesz az analóg zűrzavarból digitális zűrzavar. Tehát attól most, hogy minden digitalizálva van, attól nem azt jelenti, hogy attól most minden világos lesz a cégen belül. Pont így van jelen pillanatban az AI-jal. Mivel rengeteget beszélünk róla, rengeteget mondjuk, hogy meg fog oldani egy csomó problémát, ez szorongást idéz elő, mind vezetőkben, mind alkalmazottakban, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy mire várjuk, egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan fog a munka megváltozni, és abban a pillanatban, amikor mind az pörög az agyunkban, hogy valamilyen szinten helyettesíthetőek leszünk, természetesen próbálunk a saját biztonságunkra gondolni. És itt van a nagy probléma, hogy nekünk a teljesítményünk akkor a legrosszabb, amikor félünk, vagy amikor a biztonságra koncentrálunk, és akkor a legnagyobb, amikor kíváncsiságból dolgozunk. Tehát azért dolgozunk, mert megpróbáljuk a saját határainkat feszegetni, megpróbáljuk nézni, hogy mit tudunk felfedezni, mit tudunk meghódítani, mit tudunk megoldani. Tehát a kíváncsiság alapú szervezetek jól működnek, a félelem alapú szervezetek rosszul működnek, és az AI jelen pillanatban szerintem több félelmet generál, mint kíváncsiságot. Ez azzal lehetne valamilyen szinten megoldani, vagy kiegyensúlyozni, hogy konkrétan beszélünk csak arról, amit most lehet a szervezeten belül tenni a mesterséges intelligenciával, és nem dobálózunk azzal, hogy esetleg mi lehet a jövőben, mert sok minden trendről hallottam már cégeken belül, amelyekből nem történt semmi. Tehát úgy, ahogy elképzeltük valaha a science fiction filmekben a jövőt, legtöbb film azt mutatta, hogy 2000-ben már mind repülőautók lesznek, hát valahogy nem vagyunk még 2025-ben ott, ahogy a világ el volt képzelve. Szerintem az AI-jal is most csak attól, hogy beszélünk róla, az nem azt jelenti, hogy annyira radikálisan meg fogja változtatni a munkavállalási viszonyokat, vagy hogyha igen, akkor stresszeljünk ezen, amikor van valami információ róla. Másképp a stressz az nem produktív.
De hogyan lehet ezt megállítani, hiszen hogyha az emberek azt hallják, hogy mondjuk egy vállalat bevezet egy AI alapú megoldást, akkor hiába beszél arról a vállalat, hogy ez most csak erre jó, mert elindul a képzelgés. Ami még egyszer persze lehet káros, és lehet, hogy nem lesz valóság soha, de az is benne van a pakliban, hogy igen, az viszont nagy valószínűséggel tény, hogyha már elkezd valaki képzelegni, akkor előkerülhetnek a negatív forgatókönyvek is.
Ez pont ugyanolyan, mint bármilyen változás egy cégen belül. Egy változást akkor lehet egy cégen belül jól lemenedzselni, hogyha minden lépést világosan lekommunikálunk minden érintettnek és minden embernek a szervezeten belül, és megpróbáljuk elmagyarázni azt, hogy mit várunk el tőlük, mi lesz a végcél, hogyan jutunk el odáig, és lépésről lépésre kommunikálva az emberekkel. Azért, mert azt meg kell értenünk, hogy a mi agyunk úgy van kialakulva, hogy inkább a veszélyre koncentrál, mint sem arra, hogy mi minden jó történhet velünk. És az evolúciósan van ennek logikája, azért, mert amikor a természetben kiszolgáltatottak voltunk mind emberek, inkább arra kellett odafigyeljünk, hogy mi tud minket megölni, mint sem arra, hogy mi tud minket boldoggá tenni. Ennek az eredménye az, hogy az agyunk négyszer több negatív információt generál, mint pozitívet. És ez azt jelenti, hogy egy cégen belül, abban a pillanatban, amikor nincsen információ, tehát valami történik, egy változás, és nincsen semmilyen információ, az emberek agyában a negatív szenáriók fognak pörögni, és általában a negatív szenáriók mindig sokkal negatívabbak lesznek, mint a legnegatívabb reális szenárió. Ez általában ki tudja égetni az embereket, és tényleg olyan viselkedéseket tud generálni egy szervezeten belül, ami a hatékonyságot nagy mértékben csökkenti. Hogy hogyha egy ilyen periódusban vagyunk, most nem AI-jal, bármilyen változás van egy cégen belül, a legjobb dolog az, hogy minél világosabban és minél tisztábban kommunikálni a változás minden lépését, azért, hogy az emberek tudjanak választani. Egy változás során lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem vállaljuk ezt fel és kilépünk, és ez egy jó dolog. Jobb dolog olyan emberekkel dolgozni, amelyek megértik, hogy mi történik a cégen belül, és ők döntenek, hogy maradnak, mint hogy olyan emberekkel, akik tulajdonképpen ellenállnak, csak nem fejezik ezt ki. És tulajdonképpen ez az átláthatóság, ez a cég javára szolgál, az emberek javára és a teljesítmény javára, és ez oldja meg általában a problémákat.
Csibi Magor, munkaerőpiaci szakértővel, a Trend Consult vállalat partnerével beszélgetünk a mai digitális világban, és így a beszélgetésünk végéhez közeledve arra kérném, hogy akkor összegezze, mit lehet tenni az egészséges vállalati kultúra érdekében, mindent egybevetve napjainkban a digitalizáció korában.
Szerintem az egyik legfontosabb dolog, és lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de az, hogy tisztázzuk azt, hogy honnan jövünk, hol vagyunk ebben a pillanatban, és hova tartunk. Mert általában azt mondja, minden cég azt mondja, hogy számunkra nagyon tiszta az, hogy mik a célkitűzéseink. És amikor elkezdjük az embereket a cégeket belül kérdezni, rájövünk, hogy tulajdonképpen nem tiszta. Az emberek nem értik, hogy mit és miért kell egy cégen belül csinálni ahhoz, hogy eljussunk oda, ahol el akarunk jutni. Sőt, a legtöbb ember nem is igazán tudja, hogy hova akar egy cég eljutni, mik az álmok. Mikor erről kezdünk el beszélni, és megteremtünk egy átlátható, érthető rendszert a szervezeten belül, megváltozik az emberek hozzáállása, megváltozik a teljesítményhez való hozzáállás, és megváltozik maga a teljesítmény is. Ugyanakkor fontos arra is odafigyelni, hogy megteremteni a pszichológiai biztonságot egy szervezeten belül, és ez azt jelenti, hogy az emberek a szervezeten belül mennyire érzik azt, hogy ki tudják fejezni a gondolataikat, annélkül, hogy attól féljenek, hogy valami represziós megoldás fog történni, vagy valami következménye lenne ennek. Tehát az nem azt jelenti, hogy annélkül, hogy filtrálnánk valamilyen szinten a gondolatainkat, bármit, ami eszünkbe jut, kimondjuk, hanem arról van inkább szó, hogy amikor van egy ötletünk, amikor úgy érezzük, hogy valamit jobban tudnánk csinálni, amikor úgy érezzük, hogy valami nem működik, az meg lesz egy szervezeten belül beszélve, vagy nem. Hogyha egy olyan szervezetben vagyunk, ahol a pszichológiai biztonság mértéke nagy, általában a hibák sokkal hamarabb ki vannak küszöbölve, általában a kreativitás sokkal nagyobb, az emberek inkább felvállalják a saját szerepüket, és így, hogyha van klaritás egy szervezeten belül, és van biztonság, pszichológiai biztonság, a teljesítmény garantált.
Egy másik téma, hogy március 22-én Marosvásárhelyen lesz a Limitless konferencia, ahol ön is előadást fog tartani, és itt tényleg a műsor záróakkordjaképpen akkor arra kérném, hogy egy pár szóban ismertesse a hallgatókkal, hogy miről fog beszélni az eseményen.
Elsősorban azt szeretném mondani, hogy az, hogy Marosvásárhelyen egy ekkora mértékű konferencia legyen, szerintem az hihetetlen. Tehát egyből, ahogy meghallottam erről a konferenciáról, teljesen letaglózott azért, mert szerintem Romániában még egy vagy két olyan konferencia van, ami ilyen fellépőkkel meg így ekkora elvárásokat tud generálni, és le a kalappal egy olyan esemény, amit tényleg kivóta várok, hogy el tudjak jutni ide. Én a pszichológiai biztonságról fogok beszélni, és inkább azt próbálom meg körüljárni, hogy mit tesz igazán hatékonyá egy csapatot, mitől tud egy csapat úgy igazából működni. Körül akarom járni menedzseri szempontból is, tehát hogyha egy szervezetvezető vagy csapatvezető vagy, akkor is mit kell tegyél ahhoz, hogy a pszichológiai biztonságot tud garantálni egy szervezeten belül. Ugyanakkor meg szeretném egyéni szemszögből is közelíteni, mire van szükségünk nekünk, mint egyénekre, akik tényleg úgy szeretnénk élni és dolgozni, hogy legyen annak értelme, és ki tudjunk teljesedni, mit kell mi tegyünk ahhoz, hogy egy olyan környezetben éljünk, ahol biztonságban érezzük magunkat. És ez tulajdonképpen nagyon konkrét, tehát nem egy elméleti dolog, hanem ez nagyon konkrét lépésekről szól, nagyon konkrét pontokról szól, mire van szüksége egy normális embernek ahhoz, hogy ezt a pszichológiai biztonságot megteremtse.
Mindenről, tehát bővebben március 22-én Marosvásárhelyen a Limitless konferencián. Csibi Magor, munkaerőpiaci szakértő, a Trend Consult vállalat partnere. Köszönöm, hogy itt volt a digitális világban, és válaszolt a kérdéseinkre.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.